Rekordok, nagy eredmények, hatalmas teljesítmények. Minden, amit a Párizsi olimpiáról tudni érdemes. Öt karikás játékok a Trend FM-en.
A vonalban pedig Szabados Gábor, sportközgazdász. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Először szerintem beszéljünk az eredményekről, úgy értem, hogy a magyar eredményekről. Halász Bence ezüstérmet szerzett, és ezzel kalapácsvetésben újra van magyar eredmény, magyar dobogós eredmény az olimpián. És ez papírforma volt, volt esélye Bencének az olimpiai bajnoki címre, vagy annyival jobb volt a kanadai, hogy előzetesen erre senki se számított?
Nagyjából én azt gondolom, hogy ez volt a papírforma, tehát azt láthatjuk, hogy Bencének élem esélye van, de igazából azt is, hogy az aranyra nem nagyon van esélye, tehát ilyen szempontból tényleg a papírforma jött, és hát, ha megnézzük, ugye, hogy hogyan alakult maga a vers, tehát a kanadai ellenfélbe olyan eredményeket ért el, amihez Bencének óriási egyéni csúcsot kellett volna dobnia, tehát látszik az, hogy a realitás is most ez volt.
Az országúti kerékpárosaink ugyanakkor szerintem várakozáson felül teljesítenek. Mondom ezt annak ellenére, hogy negyedik helyet szerzett Vaskata Blanka, és előtte a férfi kerékpárosunk is. A negyedik hely mennyire komoly teljesítmény kerékpárban?
Óriási, hatalmas. Hát tényleg más szavakkal ezt nem lehet illetni, mind Walter Attilának, mind Vas Blankának. Ez egy óriási eredmény. Aki részt vett tegnap a tévében, látta, hogy Blanka elég csalódottan nyilatkozott, ugye a végén a sprint befutóban nem sikerült érmet szereznie, de szerintem ezt ő is át fogja tenni értékelni néhány nap múlva. Tehát az, hogy két magyar kerékpáros mindenféle támogatás nélkül, mert azt tudjuk, hogy a kerékpár az igazából csapatsport, tehát ott akkor tud jó eredményt elérni az ember, hogyha van mögötte csapat, van mögötte támogatás, hogy pedig egyedül indultak, és úgy csatlakoztak más versenyzőkhöz. Tehát így odaérni a negyedik... Tehát most tényleg nem akarom senkinek a teljesítményét lebecsülni, de mondjuk ez egy vívásban elért arany vagy ezüstéremhez nyugodtan mérhető.
Ha már egyébként itt az érmekről beszélgetünk, nekem furcsa a személy szerint az, hogy Milán Kristóf ezüstérme és aranyérme után mégiscsak edzőt vált, vagy egészen pontosan nagyon úgy tűnik a nyilatkozatok alapján, hogy nem tud tovább együtt dolgozni Wirt Balázs Milán Kristóffal. Valaha megtudjuk, hogy egyrészt Milán Kristóf hogy készülhetett fel, és hogy érte el ezt a egyébként fantasztikus eredményt, vagy ez örök homály marad?
Hát ez egy nagyon jó kérdés. Én is nagyon szeretném megtudni, hogy mi történt az elmúlt egy évben Milán Kristóffal, meg szerintem nagyon sokan vannak így. Az biztos, hogy amit menet közben lehetett tudni, az egészen más volt, mint a valóság. Mert gyakorlatilag a nagy közönség az kb. Idén év elején tapasztalta azt, hogy Milán Kristóf tényleg elkezdett edzeni, meg dolgozni, de ennyi munkával lehetetlen odaérni az olimpiai bajnoki címre, tehát biztos, hogy ő egyébként készült, végzett valamilyen munkát, azt nem tudjuk, hogy mivel, kivel, hogyan, hol és milyen formában. Tehát ahogy mondtam, mindenki nagyon szeretné tudni, hogy itt mi történt. Az pedig, hogy itt ennek lehet-e edzőváltása a vége, annyira rendkívüli és annyira tényleg homályba burkolózó ez az egész felkészülés, hogy bármit el tudok képzelni. Tehát lehet, hogy itt éppen egy olyan problémát oldana meg az edzőváltás, ami miatt ez az egész furcsa helyzet, vagy ami miatt részben előállt ez az egész furcsa helyzet. Annyira sötétben tapogatózunk, hogy nehéz más mondani. Igazából szerintem ebben a szituációban bízni kell Milán Kristófban. Tehát, hogyha itt az elmúlt egy évben olyan munkát végzett, amiről igazából fogalmunk sem volt, hogy micsoda, és ezzel aranyat is, hogy ez is tudott nyerni az olimpián, akkor bízni kell abban, hogy ő tudja, hogy mit csinál, és hogyha edzőt kell váltania, akkor váltson edzőt. A lényeg az, hogy tegye azt, amihez a legjobban ért, és ússzon, és szerepelje minél jobban.
Ami nekem egy kicsit ellentmondásos eddig legalábbis az olimpiai szereplésekkel kapcsolatban, de lehet, hogy kicsit túl nagyok voltak az ember elvárásai, az a magyar férfi vízilabda válogatott, amely az eredmények úgy alakultak, hogy a mai szerbek elleni meccstől függetlenül is tovább jut, de hát azért nagyon-nagyon döcögős ez a továbbjutás. Ennyire kiegyenlített a mezőny, hogy a jövőben egyszerűen Ausztráliával is komolyan számolni kell, vagy akár az amerikaiakkal, hát mondjuk a női mezőnyben azt már évek óta tudjuk, de hogy ne várjuk azt még egy vízilabda tornától se ezek szerint, mint mondjuk akár 5 vagy 10 évvel ezelőtt?
Az egészen biztos, hogy olyasfajta dominancia, amilyet régen láthattunk mondjuk a vízilabdában mind a magyar, mind a szerb válogatott részéről, amikor ugye volt ugye ilyen Balkán Games-nek hívták ezeket a tornákat, mert gyakorlatilag csak a volt délszláv államok, meg Magyarország volt versenyképes, vagy ami bármilyen más sportágban korábban előfordult, például mondjuk kardvívásban még a régi-régi időkben a két világháború között, meg a második világháború után. Tehát ilyesfajta dominanciát ma már gyakorlatilag egyetlen sportágban sem lehet kialakítani, mert mindenhol elképesztően kiegyenlítő mezőny. Tehát az, ha most az előbb itt a vívást említettem, tehát az, hogy vívásban most is ugye japánok, koreaiak, amerikaiak vannak ott az érmes helyeken, ez nem, hogy 50 évvel ezelőtt, de még mondjuk 20-30 évvel ezelőtt is elképzelhetetlen lett volna. Tehát tényleg minden sportágban olyan országok zárkóztak fel, amelyenekre korábban egyáltalán nem gondoltunk. A vízilabdában is ez a helyzet. Azok, akik korábban tényleg a könnyen verhető kategóriába tartoztak, most már azok az országok is jóval nagyobb erőt képviselnek. Ugye a világbajnokságon is, ne felejtsük el, a franciáktól kapott ki a magyar válogatott ebben az évben, tehát azért ez is jelzi, hogy nagyon komoly átalakulás zajlott ebben a sportágban, és nyilván ebben benne van az is, hogy a magyar is átment egy nagyon erős generációváltáson, hozzáteszem más válogatottak is, tehát például mondjuk a szerb válogatott is, amelyik éveken keresztül dominált, az is most azért messze nem kiemelkedő, de az élmezőnybe se tartozik talán, bár ez mindig nehéz biztonságra kijelenteni. Tehát igen, átalakulnak ezeknek a sportágoknak az erőviszonyai, és ma már minden sportágban erre kell számítani, hogy jóval kiegyenlítettebb a mezőny, sokkal több olyan ország is oda tud érni, akikre korábban nem gondoltunk. Ugyanakkor azért az, hogy hosszú távon, ha megnézzük, hogy kik nyerik a fő világversenyeknek a aranyérmeit, érmeit, én azt gondolom, hogy ebben azért olyan nagy változás nem lesz, de továbbra is azok az országok lesznek ott a vízilabda tornák élmezőnyében, akik korábban, csak ez egy sokkal nehezebb küzdelem lesz, és nyilván ott az érmesek között is felbukkanhatnak olyanok, akik korábban nem.
Hát meglátjuk, hogy majd a mai csoportmeccsen a szerbek ellen mire mennek a magyarok, meg persze majd a negyed döntőben akár a férfi válogatott, akár a nők, akik hát jól bele húztak, mert hogy az amerikaiakat kapták ellenfélként. Átérve más sportágra, nagyon-nagyon megosztó volt a téma a hétvégén, és szerintem az egész ország kíváncsi volt rá. Talán lehet, hogy ez volt a legnézettebb, hogy mire megy Hámori Luca Imane Halif-fel szemben, algériai ökölvívóval szemben, aki hát kapott hideget-meleget azért, hogy egyáltalán indulhatott a női tornán, de azóta nyilatkozott, és hát nyilván a saját szemszögéből próbált nyilatkozni, nagyon vallásos révén ő Isten akaratának nevezte azt, hogy el tudott indulni, és hát azt mondta, hogy az őt ért támadásokkal nem foglalkozik, aminek egy kicsit ellentmond az, hogy a győztes negyed döntő után azért csak elsírta magát. Egyrészt ön szerint ez mennyire lehet szervezési hiba, vagy nem tudom, versenyeztetési hiba, hogy egyáltalán felmerülhet az, hogy egy sportoló elindulhat-e, legyen akármilyen a genetikai felépítése, vagy mennyire ment át ez az egész dolog politikába?
Nyugodtan mondhatjuk, hogy teljesen átment politikába, és az is biztos, hogy akik erről véleményt mondanak, azoknak nagy része, csak nem 100%-a, de közel 100%-a ezt politikai, ideológiai alapon ítéli meg. És igazából elsikkad szerintem itt a lényeg az, hogy ez tulajdonképpen egy orvosi, szakmai kérdés. Tehát az, hogy mi az a akár tesztoszteron szint, akár kromoszóma szint, akár bármilyen más jellemző. Ugye ne felejtsük el, hogy ami miatt Helisset kizárták az ökölvívó világbajnokságról, azt hivatalosan nem tudjuk, hogy milyen vizsgálat volt. Ilyen félhivatalos információk vannak, hogy akár a tesztoszteron szintje, akár kromoszómák miatt, ezt sem tudni pontosan, hogy a kettő közül melyik, vagy esetleg valamilyen más volt, mert erről hivatalos adatot nem közölt az ökölvívó szövetség, csak azt, hogy a nemi vizsgálatnak nem felelt meg. Hát a lényeg az, hogy ez alapvetően egy orvosi szakmai kérdés, hogy mi az a szint, ami mellett egy küzdősportban nem szabad engedni valakinek az indulását a nők között. Erről egyáltalán nem beszél senki. Igazából itt tényleg orvos szakmai nyilatkozatokra, információkra lenne szükség, de erről szó nincsen. Tehát ahogy ön is mondja, teljesen átment politikai véleményformálásba ez az ügy. Ez mindenkinek káros. Tehát káros Hámori Lucának, mert egészen másról van szó, mint amiért ő idejött boxolni Párizsba. Káros magának az algériai sportolónak, Imane Helisnek, mert nyilván neki is azt gondolom, hogy nehéz ezt elviselni. Azért ne felejtsük, hogy egy olyan szituációban van, amiről nem ő tehet. Tehát egyébként nem dopingolt, semmi olyan dolgot nem csinált, ami miatt őt magát felelősségre kéne vonni. Az egy más kérdés természetesen, ahogy mondtam, hogy van egy ilyen orvosi kérdés, hogy ő egyébként alkalmas-e arra, hogy női mezőnyben induljon. Ezt még egyszer mondom, nem nekem, nem a politikus szurkolóknak, sportvezetőknek, hanem hozzáértő szakembereknek kellene eldöntenie. A NOB az úgy döntött, hogy nem végzett vizsgálatokat, vagy ha végzett vizsgálatokat, akkor ezeknek ő megfelelt. Igazából még ezt sem tudjuk egyébként, hogy voltak-e bármilyen vizsgálatok. Tehát a jelenlegi helyzet az, hogy ami most történt Párizsban, az a NOB szabályainak, előírásainak megfelel. Tehát ezt azt gondolom, hogy innentől fogva el kell fogadni, de még egyszer mondom, itt van egy tisztázandó kérdés, és ez nem csak ebben az esetben kell, hogy tisztázásra kérdjön, hanem hosszú távon, minden sportágban, minden versenyen egyszer és mindenkorra le kellene ülni szakembereknek tisztázni azt, hogy mik legyenek azok a határok, amelyek mellett női versenyszámokban indulhat olyan sportoló, akinek valamilyen a nők többségére nem jellemző rendellenessége van.
Egyik hallgatónk azt kérdezi, hogy vajon a szabályok meghatározásában egyáltalán, tehát a sportoló nemének a meghatározásában női vezetőt, szakértőt szoktak bevonni?
Ez egy jó kérdés, nem tudom, élek a gyanúval, hogy nem. Vagy legalábbis inkább úgy mondom, hogy tudatosan nem. Tehát, hogyha esetleg van mondjuk egy szabályalkotó testületben női vezető, akkor persze ő is részt vesz a folyamatban, de abban biztos vagyok, hogy ha mondjuk csak férfiak vannak ott, akkor nem fognak hívni csak azért egy nőt, hogy legyen ott egy női vezető is. Nyilván itt nagyon sok szempontot meg kell vizsgálni, ezért mondtam, hogy ez egy szakmai kérdés. Azt gondolom, hogy ez is egyébként egy fontos szakmai kérdés, tehát amikor mondjuk orvos szakértők például reményeim szerint egyszer majd hoznak erről egy döntést, ami hosszú távon egyszer és mindenkorra tisztázza ezeket a kérdéseket, akkor reméljük, hogy például olyan női sportolókat is akár bevonnak ennek a kérdésnek a vizsgálásába, akik nyilván sokkal testközelibb információkat tudnak nyújtani arról, hogy hogyan néz maga a versenyzés folyamán ki ez a helyzet.
Nem vagyok túl jártas genetikában, szerintem sokan vagyunk így ezzel. Az, hogy valaki más kromoszómákkal rendelkezik, és adott esetben lehet, hogy a tesztoszteron szintje nem is annyira magas, az ütőerőre, fizikumra mennyire más hatással lehet? Tehát ezért indulhattak el ezek a hangok? Mert nyilván a férfiasabb, picit férfiasabb felépítést mindenki látja, a nagyobb ütőerőt mindenki szerintem a mérkőzésen is érzékelte, hogyha a Hámori Luca elleni találkozót nézte, de ez tényleg genetika?
Genetikus én sem vagyok, tehát én is ezért mondtam, hogy ezért ugye orvos szakmai kérdések, amit a hozzáértő szakértőknek kell rendezni, de általánosságban igen, az elmondható, hogy ezek a természeti, vagy ezek a rendellenességek, amikkel Imane Khalif született, tehát akárha nagyobb a tesztoszteron szintje, akár hogyha férfi kromoszómái vannak, ezek arra hatnak, hogy az izomereje, fizikai ereje, csontozata, testfelépítése sokkal nagyobb erőkifejtést tesz lehetővé, és ezáltal nyilván előnybe kerül az ugyanolyan súlycsoportba tartozó, ilyen rendellenességgel nem rendelkező női versenyzőkkel szemben. Még egyszer mondom, ez egy orvosi kérdés, annak eldöntése, hogy mi az az erő, előny, és mi az a szint, ami már nem megengedhető. És itt ugye főleg azért fontos a kérdés, mert nem csak arról van szó, hogy mondjuk súlylökésben indulnak együtt, és akkor az a kérdés, hogy ki hova löki el a súlyt, és esetleg ő messzebbről lök, és akkor na bum, akkor nyert.
Halló, ott van a vonalban még?
Fontos.
Bocsánat, csomó mondata kimaradt, mert nem tudom, becsörgött a telefon. Szóval, hogy nem csak ott tartottunk, amit még értettünk, hogy nem csak azért fontos mondjuk súlylökésben, mert hogyha valaki nyilván férfiként, vagy nagyobb tesztoszteronnal nagyobb a dobot, gondolom nincs az az eshetőség, hogy sérülés veszély van. Küzdősportban a sérülés veszély az, ami ezt hatványozottan előtérbe hozza?
Igen, pontosan erről beszéltem, tehát egy küzdősportban értelemszerűen jóval nagyobb a sérülés veszély az ellenfélnél, hogyha ilyen ezek miatt a természetes rendellenességek miatt más az ütő ereje, más az izom ereje, testereje az ellenfélnek. Tehát amikor például meghúzzák, remélhetőleg egyszer majd tényleg tisztázzák és meghúzzák, és minden versenyen egyértelművé teszik azokat a határokat, hogy mi az, ami alatt felett indulhat egy sportoló, mi az, ami felett már nem, akkor én elképzelhetőnek tartom azt, hogy ez különböző sportágokban különböző határokat jelent, tehát például küzdősportokban jóval szigorúbban is meg lehet húzni ezt a határt, pontosan azért, hogy védjék az ellenfeleknek a testi épségét.
Mondjuk azt fogalmam sincs, hogyha ezeket a sportolókat kizárják a női mezőnyből, hogy akkor jó ötlete férfi mezőnyben indítani őket, mert gondolom akkor meg ott vannak hátrányban.
Úgy kell elképzelni, most egy nagyon furcsa dolgot mondok, ha már úgyis ökölvívásról beszéltünk, ugye ökölvívásban se úgy vannak ketté osztva a versenyzők, hogy vannak a 70 kiló alattiak, meg a 70 kiló felettiek, és akkor boxoljatok egymással, hanem néhány kilogramonként vannak kategóriák. Az igaz...
Halló.
Meg lehetne 4-5 átmenet.
Elnézést kérek, hogy megszakítom. Elnézést kérek, hogy megszakítom, megint belecsörögtek a vonalba. Szóval, hogy csak röviden akkor a boxban is néhány kilogrammonként osztják be az ellenfeleket, és akkor ennél a rendellenességnél ön ezt hogy tudná elképzelni?
Tehát azt akartam mondani, hogy elméletileg az lenne a korrekt, ha tesztoszteron szint szerint is egy olyan skála lenne, hogy akár 5-6 vagy még több különböző csoport, aminek a legalja lenne ugye a női mezőny, akiknek minimális, vagy nincsen egyáltalán tesztoszteron szervezetében, a legfelső meg a mostani férfi mezőny, a maximális, a kettő között meg lehetnének az átmenetek, de nyilván ez csak egy elméleti dolog, a valós gyakorlatban ez megvalósíthatatlan, hiszen a köztes kategóriákban nagyon kevés versenyző lenne, nyilván ott nem lehetne olimpiai érmeket osztani. Tehát valóban ez egy nagyon fontos kérdés, amit most feltett, hogyha azt mondjuk, hogy Imane Khalif ne induljon a női kategóriában, akkor viszont az ő testi épségét veszélyezteti az, hogyha a férfi kategóriában elindul, mert ahhoz meg nem elég magas a tesztoszteron szintje, és a nemi jellemzői, hogy a férfiak között versenyezzen. Tehát ha őt kizárjuk, az azt jelenti, hogy ő gyakorlatilag nem fog tudni indulni semmilyen ökölvívó versenyen. Tehát azt gondolom, hogy ez is egy szempont, amit figyelembe kell venni. Nyilván itt azt kell mérlegelni, hogy a több rossz választás közül melyik a kevésbé rossz.
Még nagyon röviden, mert sajnos kifutottunk az időből. Erre a hétre, az olimpia második hetére leginkább még sportágban várhatóak még ön szerint érmek magyar részről?
Hát ugye az olimpia második hete az, amikor a végén elkezdenek jönni az esélyeink, ugye amikor majd beindul a kajakkenu a hét végén, nyilván az lesz a nekünk a legerősebb számunk, azt gondolom, hogy ezen a héten, de azért nyilván vannak más lehetőségek is. Lesz még ugye öttusa, a vízilabda versenyek is a hétvégén érnek véget, ott azért elképzelhető, hogy az egyenes kiesések szakaszban már egészen más látunk, mint a csoportmérkőzések alatt, és lesz például mondjuk nyílt vízi úszás is, ahol ugye Rasoszki Kristófnak is nagyon jó esélyei vannak, tehát mindenképpen vannak még esélyeink, de igazából mindenkinek azt javasolnám, hogy ne csak számolgassuk az érmeinket, mert nem csak az a lényeg.
Halló, halló, ott van még a vonalban?
Itt vagyok. Halló.
Hát az utolsó két mondata megint lemaradt, két-három mondata, tehát hogy ne csak számolgassuk az érmeket.
Igen, ne csak számolgassuk az érmeket, hanem szurkoljunk minden magyarnak, és élvezzük azt, hogy a magyar versenyzőket ott látjuk a világ mezőnyében, és élvezzük az olimpiát.
Szabados Gábor sportközgazdászt hallották, nagyon szépen köszönjük, hogy ilyen hosszan a rendelkezésünkre állt, és további jó napot és jó szurkolást önnek. Viszont hallásra.
Köszönöm én is.